Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez a téma a Telex közéleti podcastja. A mai témánk pedig nagyon egyszerűen mondva a makrogazdasági helyzetünk, hogyan is áll Magyarország. Én Brückner Gergő vagyok, a Telex újságírója, és még a beszélgetés előtt annyit hadd kérjek, hogy ha csak tehetik, akkor támogassák a Telexet, illetve iratkozzanak fel a podcast csatornánkra. Most pedig sok szeretettel fordulok mai vendégünk felé. Surányi Györgyöt nem kell bemutatni, egyetemi tanár, volt jegybankelnök. Szia Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Hadd kezdjem egy pozitív felütéssel. Ahogy az elmúlt hetekben olvasgattam a friss makrogazdasági híreket, olyanokat olvashattam, hogy végre egyszámjegyű az infláció, végre vége a technikai recessziónak. Tegnap még arról is hallhattunk, ugye a felvétel pénteken történik, hogy valamennyi uniós forrás elkezd már csordogálni Magyarország felé. Hogy látod, megnyugodhatunk, hátradőlhetünk, újra jó sinen van a magyar makrogazdaság?
Ez az egyrészt másrészt típusú válasz. Egyrészt örüljünk annak, hogy magunk mögött tudtuk ennek a 2-3-4 évnek talán a legkritikusabb szakaszát, amit jellemzett 4 egymást követő negyed évben a gazdasági teljesítmény visszaesése. Egyfelől, másfelől pedig egy példátlanul magas infláció, mármint az elmúlt évtizedekben példátlanul magas infláció. Ez egyfelől jó, ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy a 2022-es és a 2023-as évet célszerű egybe kezelni. Azért célszerű egybe kezelni, mert két olyan jelenségnek lehettünk a tanúi, amelyek egymást kioltják. 2022-ben egyrészt megalapozatlanul tapsoltunk annak, hogy 4,6%-kal növekedett a gazdaság. Ebben az évben pedig szintén megalapozatlanul lógatjuk az orrunkat, hogy 0,5% körüli visszaesés lesz. Nos, a két évet azért célszerű egybevenni, mert 2022-ben egy rendkívül nagy cserearányromlás következett be, ami azt jelenti, hogy ennek a növekedésnek a jövedelem tartalmát elvitte. Lényegében a belföldön rendelkezésre álló jövedelem stagnált 2022-ben. 2023-ban viszont a cserearányok javulása ezt a 0,5%-os mínuszt a jövedelmek, a rendelkezésre álló jövedelmek szintjén 2-3%-os pluszba viszi. Úgyhogy ha a két évet egybevetjük, akkor azt lehet mondani, hogy két év alatt a gazdaság teljesítménye, a ténylegesen elérhető rendelkezésre álló jövedelem az olyan évente 0,5%-kal növekedhetett.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és azt hiszem, hogy talán annyiban kiegészíteném, vagy megmagyaráznám a hallgatóinknak, hogy ugye 2022-ben rendkívül magasak voltak az energiaárak, tehát hogy ezt a cserearányromlást egy kicsit kézzelfoghatóbb kifejezéssel írjam le, a magyar gazdaságnak többet kellett termelni azért, hogy ugyanannyi energiát meg tudjon vásárolni. Bevallom, amikor elkezdted a 2022-es és a 23-as évet együtt kezelni, én valami olyasmire gondoltam, hogy az lehet a gondolat, hogy 2022-ben volt egy, nevezzük felelőtlennek, vagy egy választási célú, hát pénztranszfernek a lakosság felé, tehát ez a bizonyos adóvisszatérítés a családok felé, tehát ehhez képest akkor nyilván sokat költöttek a magyarok, 2023-ban, ha erős visszaesést látunk, akkor nem csak most romlott a helyzet, de akkor volt a bázis túl magas emiatt, hiszen akkor nagyon fogyasztottunk. Nem tudom, hogy ezt hogy látod, hogy a növekedésbe ezt is érdemese belevenni a cserearányromlás mellett.
Természetesen mind a két évben, hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor árnyalódik a kép. 2022-ben nem csak azért romlottak nagyon jelentősen a pénzügyi mutatói a magyar gazdaságnak, rendkívül magas külső egyensúly hiány realizálódott, mert romlottak a cserearányok, ugye rendkívüli mértékben megugrottak az energia, és részben az élelmiszerárak is egyébként, abban mondjuk mi nettó exportőrök vagyunk, de az energiaárak megugrása nagyon nagy mértékben rontotta a kereskedelmi mérleget és a fizetési mérleget, de ebben a romlásban jelentős szerepe volt annak, hogy egy mesterséges konjunktúrát hozott létre a költségvetési politika és a monetáris politika együttese, úgyhogy együttesen túlpörgették a gazdaságot, ami persze nem 22-ben kezdődött, hanem már 2017-től konzisztensen túlpörgetett, túlfütötté vált a magyar gazdaság. Erre rakódott még rá a cserearányromlás, az energiaárak megugrása, és ettől romlott le annyira a külső mérleg. De 22 első felében pont emiatt a túlfütöttség miatt, a példátlan és felelőtlen költségvetési költekezés miatt akkora keresleti többlet jelent meg, ami nagyon növelte a gazdaság teljesítmény, mérhető teljesítményét. De 2022 második felében már csökkent, visszaesett negyedévről negyedévre a teljesítmény. 23 ennek a folytatása, ugyanis itt a cserearányok javulnak, ez a jövedelemhelyzetet javítja, de kénytelen volt a gazdaságpolitika ezt a fenntarthatatlan költségvetési jövedelem és monetáris politikát gyökeresen megváltoztatni. Egy példátlan megszorítást hajtott végre a költségvetés 2022 nyarától. Emlékeznek talán a nézők, hallgatók, hogy 840 milliárd forintnyi közvetlen adóemelést hajtott végre a költségvetés, aminek egyébként nagyon jelentős további inflációs hatása volt. Mondjuk a kiskereskedelmi különadó, vagy az egyéb különadók egy része egyértelműen az inflációt nyomta az egekbe, és ezen kívül leállított most már két év alatt 5200 milliárd forintnyi állami beruházást a költségvetés. Tehát ezek példátlan mértékű megszorítások a gazdaságban, és 2023-ban is a költségvetés további kiigazításra kényszerült. Nos, mindezek következtében 2023-ban a belföldi fogyasztás és a belföldi beruházás is visszaesik. Ilyen értelemben, reál értelemben csökken a fogyasztás 2-3%-kal, és a beruházás is, még nem tudjuk a pontos számokat, de a beruházások is legalább 3-4-5%-kal csökkennek. Tehát ebben az évben a kereskedelmi cserearányok javulása egyfelől javítja a külső mérleget, másfelől pedig, ahogy mondani szokták, azáltal, hogy szombaton zárva tartunk, nem fogyasztunk, nem beruházunk, ez is javítja a külső egyensúlyt. Viszont ezek együttesen a növekedési ütemet azt persze visszafogják.
Igen, ugye nagyon sok, nagyon fontos fogalom előkerült. Én hadd kezdjem most az inflációval. Tehát ugye, ahogy említetted, hogy 2017-től volt egy ilyen túlfűtő, egy ilyen felpörgető gazdaságpolitika, ami hát sokáig azt hittük, hogy meghazudtolhatjuk a tankönyveket, hogy ez a sok-sok likviditás program, ingyenpénz, ez nem bántja a pénzromlás ütemét. Valamennyire már akkor is eltértünk mondjuk az európai, vagy mondjuk a fejlett országoknak az inflációs szintjétől, de hát aztán tényleg egyfajta szégyenpadra kerültünk, mert 2023-ban elsősorban évelején hát már nagyon-nagyon kiugró volt a magyar inflációs adat más Európai Uniós országokhoz képest. Ennek a 10%-nak örülünk, és ugye említetted ennek több okát, hogy hát a fogyasztás meg a beruházás is csökkent, ha nincs akkor a kereset, akkor természetesen az infláció ellen fel lehet lépni. És hogyha előre tekintünk, hogy látod? Tehát ugye korábban volt olyan beszélgetésünk, amikor azt mondtad, hogy a 10%-ot nem olyan nehéz elérni, talán még a 7%-ot se elérni, csak hogy ne felejtsük el azt, hogy az inflációs cél az valójában a 3%, az az egészséges szint. 2024 felé előre tekintve, meddig mehetünk még lefelé, részben a természetes folyamatok miatt, és mit kéne tenni, hogy ne álljon meg ez a csökkenés?
Ha lehet, egy picit hátrébről kezdeném. A magyar infláció már 2020. januárjában, tehát a pandémia kitörése előtt, nem beszélve a szörnyű orosz agressziót megelőzően, már közel 5% volt. Ebben az időben az Európai Monetáris Unióban az infláció 1%-on belül volt, 0,5%, 0,6% volt. Tehát tulajdonképpen ez a magas nyomású gazdaság, a nagyon laza költségvetés, a még lazább, brutálisan laza monetáris politika, a kétszemjegyű hitel növekedés, a egyre növekvő negatív reál kamatok, a kétszemjegyű nominális béremelkedés egyértelműen a forint árfolyamának a reál leértékelődése egyértelműen már egy inflációs pályára tette a magyar gazdaságot. Ezt átmenetileg a pandémia meg megtörte, mert ott olyan visszaesés következett be a világgazdaságban is, meg nálunk is, ami a nyersanyag energia árakat padlóra küldte, de ahogy felpattant, visszapattant a gazdaság, töretlenül folytatódott az infláció. Szóval az nagyon fontos, hogy nem 2023 nem elején eleje a rajtkő, pláne nem a 22-es orosz agresszió, és az, annak kapcsán bár már az előtt megkezdődött energiaválság, hanem azok a belső inflációs motorok, amelyeket a magyar gazdaságpolitika szisztematikusan folytatott, és amelyről éveken keresztül oktattak engem is, hogy ezek soha nem fognak inflációhoz, vagy külső egyensúly felborulásához.
Mi minden esetben akkor nem fogjuk a szankciós infláció kifejezést használni.
Nem. Egy dolgot viszont lehet mondani, hogy a szankciók működnek. Az, hogy így lejött az infláció, abban oroszlán része van annak, hogy az európai, illetve a G7-ek szankciói működnek. Ennek a következménye az, hogy a gázárak is, és hála Isten tegnapra a villamosenergia árak is, a 2022. szeptemberi csúcsról 1/10-ére csökkentek le. A gáznál talán 1/8-1/9-et, de a villamosenergiánál 1/10-ére ment le. Magyarul működnek, és sikeresek a szankciók, úgyhogy nem szankciós inflációra, hanem szankciós dezinflációról lehet beszélni, ha korrekten tekintjük a számokat. Nos, előre tekintve, ahol ma állunk, a 9,9, az még egy rendkívül magas infláció békeidőben, és az Európai Unió, az Európai Monetáris Unió átlagához tekintve is rendkívül magas. Ugye ott 2,9%-ra ment le az az infláció, ami nálunk 9,9-re, tehát a kettő között azért még egy látható és nagyon jelentős távolság van. Most ahhoz, hogy innen tovább lehessen lemenni, azon túl, hogy a bázis hatás persze kedvező, ugye, hogy a nézők értsék, a bázis az azt jelenti, hogy ha a 12 hónappal ezelőtti infláció mértéke nagyon magas, akkor azok, amikor az új számot vizsgáljuk, az a szám kiesik az egyenletből, és az új, az e-havi inflációs szám jön be. Ha a 12 hónappal ezelőtti nagyon magas, és az új pedig már kedvezően alacsony, akkor ez a bázis hatás következtében durván viszi le az inflációt.
Természetes csökkenést ad.
Természetes csökkenést ad. Ha nincsenek újabb inflációt serkentő gazdaságpolitikai döntések vagy külső hatások, és ilyenek most nincsenek. Nos, ezt figyelembe véve további lehetőség van még egy 1-2-3%-os csökkenésre. Noha a január és a február kulcsfontosságú lesz, az év elején általában, ahogy szokták mondani, átárazások történnek. Normál esetekben akkor szokták a gazdaság szereplői figyelembe venni azt, hogy a költségeik hogyan változnak, a várható körülmények milyenek lesznek, a kereslet hogy fog alakulni az adott vállalkozás szempontjából, hogy alakulnak a bérek, a bérköltségek, és ennek nyomán a kereslet is persze makroszinten. Nos, ez a február első negyed év, ez nagyon fontos lesz, hogy mekkora átárazódás megy végbe. Ha ez az átárazódás nem lesz a szokásosnál lényegesen erősebb, akkor lehetőség van arra, hogy tovább enyhüljön az infláció. Ugye általában az előrejelzők, kormány, jegybank, IMF, OECD, Európai Bizottság, a hazai think tankek ilyen 5-6% körüli jövő évi átlagos inflációról szólnak. Azt gondolom, hogy itt egy dolgot elég világosan kell látni. Abban az esetben, hogyha ahhoz, hogy én abban vagyok szkeptikus, hogy az 5-6%-os infláció egyfelől és a 4%-os növekedés másfelől létre tud-e jönni. Annál is inkább, mert itt egy átváltást, egy trade-offot lehet látni a növekedés és az infláció között. Az idei gyors dezinflálódásnak az egyik motorja az sajnálatosan a termelés, a fogyasztás és a beruházás visszaesése volt. újra olyan külső segítséget, mint idén, ami az energia és nyersanyag árak és az élelmiszer árak a commodity-knek a visszaesése volt. Jövőre senki nem jelez előre. Jó esetben nem fognak följebb menni nagyon az energia és nyersanyag árak. Tehát külső mankót, externális segítséget nem fog kapni az infláció. Belülről viszont, hogyha a gazdaságpolitikának az a oldala kerül előtérbe, amelyet a gazdaságfejlesztési miniszter is, ha jól érzékelem, mögött a miniszterelnök is szeretne, hogy újra felpörgessék a belföldi termelést, jövedelmeket, fogyasztást, beruházást, akkor az erről az, tehát kívülről nem kapunk segítséget a dezinflációhoz, egy belföldi felpörgetése a keresletnek, viszont az infláció csökkenését minimum fékezi, ha nem állítja le.
Igen, ugye nagyon érdekes, hogy a politikusok soha nem azzal érvelnek, hogy hát az infláció ellen úgy tudunk harcolni, hogy önöknek, kedves választók, legyen kevesebb pénze vásárolni, pedig valójában ugye ez történik, csak hát ennél mindig hát valahogyan óvatosabban fogalmaznak. Ugyanakkor hát valóban egy, megint a politikát hozom be, de hát ez egy teljesen értelmes érv, hogy ugye az egy politikusnak a célja, hogy legyenek elégedett választók, mi az elégedettség alapja, ha jól megy a gazdaság, ha növekedés van. Tehát ez a bemondott 4%-os felpezsdítés, ez oké, okay, ugye az elemzők kicsit szkeptikusak ezzel a számmal, csak az egészen biztos, hogy ára van, ami ára az lehet egy költségvetési hiány, lehet egy elszálló infláció, esetleg egy forintárfolyam, de az, hogy probléma nélkül, vagy trade-off nélkül ez megvalósuljon, ez nem túl valószínű. Én hadd kérdezzek egy olyat még utolsó az inflációs jövőképedről, hogy viszont abban eltérő magyarázatokat találtam, ahogy készültem a beszélgetésre, hogy van, aki az év elején lát kockázatokat, például a jövedéki adó emelése, vagy az új kiterjesztett gyártói felelősség bevezetése, tehát új díj emelés, nem tudom, évelei intézkedések miatt, és van, aki pont azt mondta, hogy még egész jól haladhatunk, de az év második felében, ha valóban Nagy Mártonék célja, tehát ez a felpezsdítés, gazdaságélénkítés beválik, több pénze van az embereknek, megint reálbéremelkedés van, tehát hogy ott látnak olyan kockázatot, hogy akár 5% alá is bemehet az infláció, de onnan felpattanhat, vagy hát onnan nehéz folytatni. Neked van ilyen időre vagy hónapokra lebontott képet, hogy hol van inkább veszély az inflációra?
Őszintén szólva nincs, de két fontos dolgot szeretnék megjegyezni. Az egyik, hogy a szokásos trendekkel szemben nagyon fejnehéz lesz a béremelkedés, ugyanis az nem volt gyakran példa az elmúlt 40 évben, hogy a minimálbér és a szakmunkás minimálbér december 1-jével emelkedik. Ez azonnal az év elején költségoldalról ad egy lökést az áremelkedéseknek, keresleti oldalról is, mert ugye egyúttal a bér az nem csak költségtényező, hanem keresletet is jelent. Tehát ebben én még ezt a tényezőt hozzátenném. Ami ennél is fontosabb talán az az, hogy ahhoz, hogy egy ország, egy nyitott kis gazdaságban, amilyen Magyarország, amelyiknek a külkereskedelmi forgalma, tehát az export-import együttesen a magyar nemzeti összterméknek a 160-170%-a, tartós, fenntartható, egyensúlyőrző növekedés csak akkor lehet, hogyha ez a külső kereslet export vezérelte növekedési pálya, amelyet kiegészít egy magánberuházások által segített, ezen belül is elsősorban exportorientált magánberuházások által segített kereslet. Nos, ennek a lehetőségei a jövő évben nem tűnnek nagyon jónak, mert Európában összesen 1,2% körüli növekedést prognosztizálnak az előbb említett intézmények. Ez nem egy nagyon combos növekedés. Mások oldalról viszont a belföldi keresletet, amit a kormány mással nem tud növekedést ösztönözni, mint a belföldi keresletnek a pörgetésével. De a belföldi kereslet pörgetése az nyilvánvalóan a külső egyensúlyt fogja megint erodálni, ami most rendben van, ebben az évben egyensúlyban, egyensúly közel leszünk, de ez kezd el majd romlani, illetve az infláció fog, az inflációs trend sérülhet emiatt. Ráadásul azt sem látom pontosan, hogy milyen eszközei vannak a gazdaságpolitikának. Ha komolyan veszi önmagát, és az idei 6% körüli várható államháztartási hiányt a felére akarja levinni, akkor az a költségvetés oldaláról egy újabb, nagyon jelentős megszorítást igényel. Tehát onnan nincs túl plusz kereslet a gazdaságban. A jövedelmeknél ott, hogyha 10-11% körül alakulnak a nominális bérek, akkor azok érzésem szerint nincsenek összhangban egy 5-6%-os inflációval, de az mondjuk egy reál, mindenképpen egy reál kereslet növekedésre lehetőséget ad, feltéve, hogy nem a megtakarítások növekednek, amire szintén van esély, mert pótolni akarják az emberek az eddig felért, korábban összehozott megtakarításaikat. A harmadik tényező, amivel lehet serkenteni a keresletet, az a monetáris politika, amelynek viszont, amely ilyen szempontból csapdában van. Ha dinamikusan folytatja a kamatoknak a csökkentését, és nem figyelne arra, hogy a reál kamatok, az előre tekintő reál kamatok pozitív tartományban maradjanak, akkor egyrészt az a forint árfolyamát fogja veszélyeztetni, mert ha csökken a kamat különbözet az eurókamatok és a forint között, akkor a forint könnyen a spekulánsok játékának az áldozatává válhat, ami inflációt csinál természetesen. A másik oldalon, ha viszont ragaszkodik egy felelős monetáris politikához, és nem megy még egyszer olyan szédelgésben, mint különösen a növekedési kötvény vagy a növekedési hitelnek a 2017 utáni, azelőtt rendben volt, 2017 utáni alkalmazása, akkor nem tud keresletet generálni a hitelcsatornán keresztül. Úgyhogy nem látom, hogy a növekedés miből tudna összejönni, mert vagy a költségvetési kiigazítást kell föladni, vagy az inflációs célt kell újraírni, és esetleg megint egy növekvő pályára kerülünk, vagy a Nemzeti Banknak kell föladni azt a célját, amelyet a törvény ír elő neki, hogy tudnék a forint, hogy tudnék az árstabilitást szolgálja.
Igen, három szerintem nagyon érdekes témát is kinyitottál előbb. Gyorsan elmondom őket, aztán egyesével szeretném majd őket kérdezni. Ugye ez a külső egyensúly, a költségvetés, illetve a monetáris politika, amit bele szeretnék kérdezni. Nem akarok nagyon ilyen napi politikai irányba elmenni a külső egyensúlynál, de olyat azért hadd kérdezzek, ugye vannak ezek az akkumulátorgyárak, nagyon sokat kritizáljuk azt, hogy nincs meg hozzá megfelelően a magyar munkaerő vagy a magyar energia. Viszont egy pozitív hatása van, ha ezek a kapacitások belépnek, hogy ezek is javíthatják a külső egyensúlyt. Tehát azok mellett, amiket elmondtál, mármint ugye részben az, hogy kedvezőbb energiaárak, illetve az a negatív hatás, hogy a belföldi fogyasztás megerősödésével romolhat a külső egyensúly, nem lehet egy ilyen rekontra vagy szubkontra az, hogy még több exportkapacitást termel Magyarországon? Tehát ennek lehet ilyen pozitív hatása, hogy az akkugyárak legalább ebből a szempontból segítenek?
Megint elnézést, még egy tételt kell említenem a jövő-jövi növekedési és egyensúlyi pálya szempontjából, hogy mekkora mértékű uniós forrásokhoz tudunk jutni. Nyilván minél többhöz tudunk jutni, az annál inkább reálissá teszi az egyensúly megtartása melletti növekedési célok elérését. És ezt nem pótolják azok a működőtőkék, amelyek elvben bejöhetnek távol-keletről, például az akkumulátorgyártásba. Az egyértelmű, hogy egy exportvezérelt növekedési pályán tud Magyarország előre haladni. Ehhez exportorientált beruházásokra, magánberuházásokra van szükség, és ezt első ránézésre az akkumulátorgyárak tudják teljesíteni. Szkeptikus vagyok azonban, hogy milyen mértékben. Mégpedig azért, mert ezeknek az akkumulátorgyáraknak a működtetéséhez orbitális mértékű addicionális energiára van szükség. Ennek az energiának az előállításához a hivatalos verzió szerint 2 darab új gázerőművet kell építeni. Ez azonnal rontja a külső egyensúlyunkat. 2, a folyamat során olyan mértékű villamosenergia töbletet kell előállítani, akár gázból, akár importból, ami rontja az export mérlegét ezeknek a tevékenységeknek. Ezen kívül úgy tűnik, hogy alapvetően nem magyar munkaerőre alapozzák ezeknek a gyáraknak a termelését, ami azt jelenti, hogy az itt alkalmazott dolgozók a keresetüknek aránytalanul kisebb részét költik el itthon, mintha ez magyar munkaerővel történne. 3, nagyon alacsony a hozzáadott értéktartalma, a termelési láncnak a legalacsonyabb hozzáadott értéktartalmú részét állítják itthon elő, hát nem beszélve a környezeti kérdésekről, amelyeket elvben lehet kezelni. Gyakorlat eddig azt mutatja, hogy nem kezelték Magyarországon, mert a Gödi gyárnál is és máshol is nagyon aggasztó híreket lehet olvasni. De ez elvben kezelhető volna. A víz az megint egy nagy kérdés, hogy szabad-e ilyen mértékben a nemzet rendelkezésére álló vízbázist erre használni. Szóval összességében azt kell mondanom, hogy ugye itt a nettó exportot kell tekinteni. A nettó export is ebből az akkumulátorból, vagy hát a legnagyobb beruházásból, a várhatóan a debreceniből, azért leghamarabb 25-26 körül jelenik meg, miközben a mérlegre, a kereskedelmi mérlegre gyakorolt hatása rövid távon inkább negatív, és hosszú távon sem gondolom azt, hogy nagyon jelentős lenne a nettó exportja ennek a tevékenységnek.
Igen, 2024-ben talán az Iváncsai az már belép, de a debreceni az
25-26.
Nem. A másik, amit én szándékosan nem hoztam be ugye a bevezető mondatomban, amikor a pozitívumokat soroltam föl, a költségvetés, mert én gyakorlatilag ezt látom mostán a legnegatívabbnak, vagy ebben állunk a legkevésbé jól. Megütötte a fülemet, hogy te is hát egy 6% közeli hiányról beszéltél. Ugye nem neked mondom, csak a hallgatóknak, hogy most a hivatalos kormányzati előrejelzés 5,2%, és ez már egy megemelt szín, mert korábban 3,9%
volt. Még korábban meg 3 volt.
Hát igen, az arra már
a
nem is emlékszem.
A kőbevésett költségvetés, igen, amit teljesen irracionálisan május környékén nyújtanak be, amikor még fogalma nincs senkinek, hogy fognak alakulni a folyamatok.
Ja, hogy megelőző év.
Igen.
Amit én szeretnék kérdezni, hogy az 5,2-höz képest ez a 6 egész közeli, és azt látom, hogy azért nagyon sokan szkeptikusok azzal, hogy tartható ez az 5,2. Mi történhet? Tehát majd lesz egy nagyobb szám, mint amit most az előrejelzésben látunk, vagy jön még itt az utolsó, hát szinte csak egy hónapban valami olyan kiadáscsökkentő vagy bevételnövelő intézkedés, amit most még nem látunk. És egy utolsó kérdés, amit megint egy kicsit bonyolultan kérdezek, hogy jön be ebbe a helyzetbe a reptér megvásárlása, mint konkrétum. Ugye az eredmény szemléletű hibá, vagy hiányba ez nem számít bele, de hát mégiscsak a pénzforgalmi hiányba, tehát a pénzt elő kell teremteni.
Az államadósságba beleszámít.
Államadósságot
emeli.
Tehát ha már eleve ekkora pénzhiány van, most megint egy profán fogalommal élve, van erre terünk? És hát még egyszer visszatérve ugye erre az utolsó egy hónapra, jöhet-e még valami olyan, amit nem látunk?
Egy hónap alatt nem lehet olyan döntést hozni, ami érdemben befolyásolja az államháztartás alakulását. Ilyen szempontból egyébként mindegy, hogy 5,5 vagy 5,8 vagy 6 vagy 5,4 az államháztartás hiánya, a nagyságrend valahol 5,2 és 6 között látszik kialakulni. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ezt az évet tekintve ez az 5,5-6% körüli államháztartási hiány nem tekinthető, hogy fogalmazzak finoman, nem tekinthető tragikusnak. Mégpedig azért nem, mert a közel 6%-os államháztartási hiánnyal szemben annak következtében, hogy a beruházások visszaestek, annak következtében, hogy a pénzügyi megtakarítási ráta megemelkedett, belföldről tudjuk finanszírozni. Tehát ez a mértékű költségvetési hiány nem vezet a külső egyensúly felborulásához. Ez a hiány szükséges volt ahhoz, hogy 0,5%-os csökkenésnél ne legyen még lényegesebb visszaesés a magyar gazdaságban. Úgyhogy ilyen szempontból megengedőbb lennék. Nem ezt tartom a legnagyobb problémának. Még csak nem is azt, hogy a mostani számok mentén nem biztos, hogy csökkenni fog a bruttó adósság a GDP-hez képest. Ráadásul szerintem nem is ezt kellene nézni, hanem ha valamit, akkor a nettó államadósságot kéne viszonyítani. De ezt tegyük félre. Két fontos problémát látok. Az egyik az az, hogy az államháztartási hiányon belül rendkívüli módon megnövekedett a kamatkifizetéseknek a súlya. Most az államadósságnak a tényleges terhe az a kamatokon keresztül jelentkezik. Tehát, hogy jövőre, jövő után, azután mennyit kell fizetni a felhalmozott adósság után. Ez a kamatteher a 3-4 évvel ezelőtti kevesebb, mint 2%-ról 4%-ra növekedett a GDP-ben. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbet lehet fordítani a szokásos állami kiadásokra, tehát szociálpolitikára, oktatásra, egészségügyre, honvédelemre, közbiztonságra, kutatásfejlesztésre, kultúrára, sportra. Ezt tartom az egyik nagyon-nagyon súlyos problémának, ami egy elhibázott költségvetési és monetáris politikának az eredője, és ebben még nincs benne az, hogy a Magyar Nemzeti Bank is egy komoly veszteséget halmoz fel, nem csak ebben az évben, hanem az előreláthatóan 3-4 éves horizonton továbbra is komoly veszteségei lesznek, nem akkora szerencsére, mint idén, de szemmel jól látható vesztesége lesz. A másik probléma, amik a legnagyobb probléma, hogy ilyen költségvetési hiány mellett sem lehet arra hivatkozni, hogy olyan strukturális reformokba kezdett volna a kormány, amelyek az ország előtt álló alapvető kihívásokat tudnák kezelni. Tehát nem az a probléma, hogy 75% vagy 72% bármi az áll a bruttó államadósság, vagy hogy 6% a költségvetés hiánya, hanem hogy megoldatlan, súlyosan megoldatlan feszültségek vannak az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a szociálpolitikában, a nyugdíjrendszerben, súlyosan elégtelen a termelékenység növekedés, ami persze szorosan összefüggésben van az oktatással, meg azzal is, hogy innovációra alig fizetünk, azzal is, hogy a verseny nagyon-nagyon nagy mértékben sérült a magyar gazdaságban az állami beavatkozások révén. Ennek következtében a termelékenység növekedési üteme bántóan alacsony Magyarországon. Ez egy újabb adalék arra, hogy miért nem látom a 4%-os organikus 4%-os növekedésnek a lehetőségét. Ugyanis plusz munkaerő nincs, a munkaerőtartalék nagyjából elfogyott, lehet, hogy még be lehet vonni 100 000-et, 150 000-et embert, de ez nem fog a lényegen változtatni. Úgyhogy a növekedés az csak a termelékenység növekedésével.
Magasabb értéket termeljen egy munkavállaló.
Így van. Egy óra alatt egy munkavállaló többet tudjon termelni. Na most ebben nagyon-nagyon le vagyunk maradva, önmagunkhoz képest is, és hát azokhoz képest pedig, akiket utal akarunk élni, pláne.
Igen, előbb még nem akarom elfelejteni, hogy a monetáris politikáról szerettelek volna kérdezni, de most hadd vegyek egy másik irány, mert nagyon hát megrázó, meg érdekes volt, amit mondtál arról, hogy mennyire megdrágult az államadósság finanszírozása. Ugye volt egy pár év, amikor a mondjuk úgy, hogy önfinanszírozás, vagy a lakosságnak az állampapír vásárlásai, azok hát buktát hoztak azoknak, akik ugye az emelkedő infláció alatt ilyen papírokat tartottak, viszont csak, hogy érzékeltessem ezt a helyzetet, ugye van olyan nagymértékű, vagy nagy állomány a lakosságnál, ami infláció követő állampapír. Most képzeljük el azt, hogy ebben az évben lesz mondjuk 17,5% az éves átlagos infláció, ez után fog ketyegni 18-19%-os hozammal egy nagy állomány a lakossági állampapíroknál, miközben jó esetben az infláció már csak 5-6-7% lesz. Tehát most lesz egy kánoáni év a befektetőknek, ami azt jelenti, hogy rendkívül magas reálhozamot lehet például ezzel az állampapír sorozattal keresni, viszont az állam oldaláról ez egy hatalmas mínusz. Át is alakítják, pont a héten olvastam, hogy már nem bocsájtanak ki ilyen prémium állampapírt, hanem megpróbálják átárazni. Hát reméljük, hogy ez mondjuk olyan kitettséggel vagy veszéllyel nem jár, hogy a magyarok nem fogják lejegyezni vagy megújítani a lejáró állampapírokat. Tehát ezt a kamatot, amit kiemeltél, hogy ez egy nagy probléma, van-e olyan finanszírozási probléma, hogy konkrétan az állomány megújításával is akár a devizapiacon, akár a magyar lakossági piacon küzdene az állam, vagy azért ennyiben hát lesz kereslet alacsonyabb kamat ígérvényekkel is a magyar állampapírokra?
Nem látok egyelőre közvetlenül olyan veszélyt, hogy ne tudná súrlódásmentesen finanszírozni a szükséges összegeket az államkincstár. Ez az új prémium állampapír, az új kondíciójú állampapír tulajdonképpen még mindig sokkal-sokkal jobb lesz a kondíciója, mint bármi egyéb forintban elérhető állampapírnak, vagy kötvénynek a hozama, vagy bankbetétről ne is beszéljünk. Tehát végül is jobb hián ezt valószínűleg tartom, hogy a piac fel fogja venni, azzal, hogy nem lesz olyan könnyű a finanszírozás, mint ebben az elmúlt 10 hónapban, amikor mindenki, aki a piacon mozog, azzal számolt, hogy 2024-ben nagyon jelentős reálhozamot lehet realizálni ezekkel a papírokkal. Hozzá kell tennem egyébként, hogy az állampapír, az államadósság finanszírozása az elmúlt években súlyosan téves irányban ment. Kezdődött a magyar a szuper állampapírral, ami egy szuper tévedés volt, és a államkincstár, az adósságkezelő jelenlegi vezetői, akik kiváló szakemberek, küzdenek ennek a súlyos hagyatékával. Részben ennek a következménye az is, hogy ezt a teljesen példanélküli formájú infláció követő papírt be kellett vezetni, és ennek a következménye az is, hogy az infláció követő papírba egy az egybe át tudott menni a szuper állampapír, amit 5 évesnek hirdettek, de ami mindenki számára világos volt, hogy egy látraszóló betét, egy túlfizetett látraszóló betét, és abban a pillanatban, ha az infláció meglódul, ki fogják venni onnan az emberek, és át fogják tenni ebbe. Tehát egy zéró kockázatú arbitrás kamatkülönbözetre való játék.
Csak bocsánat, meg egy pontosítás, vagy egy információpótlás, hogy ugye ez a bizonyos MÁP plusz, ez 5 évre ígért éves átlagban 4,95%-ot, de úgy, hogy növekedett a kamat, tehát az elején nem volt ennyi, viszont amit említettél, hogy látraszóló betétként viselkedett, gyakorlatilag probléma nélkül bármikor visszaválthatták a tulajdonosok. Tehát ugye egy alacsonyabb inflációs környezetben még túlfizetett a termék, viszont amint az infláció magasabb volt és volt más termék, akkor mindenki eldobta, tehát ilyen szempontból valóban az állam oldaláról ez nem adott se stabilitást, se olcsó finanszírozást
végső soron. Ez a legdrágább, ami lehetséges. Igen. Egyébként nevetséges volt az egész, mert miközben 5%-ot fizetett, eközben a 10 éves fix kamatozású lakáshitelekre 4%-ot kellett fizetni. Tehát az állam nagyobb kockázati prémiumot fizetett, mint egy magánadós, ami példátlan normál viszonyok között. Térjünk vissza, tehát azt gondolom, hogy ilyen finanszírozási probléma nem lesz. Az egy más kérdés, hogy deviza oldalon még tisztázni kell. Az nem egy diszkrecionális döntés a kormány részéről, hogy mennyi a deviza és mennyi a forint finanszírozás. Ezért az önfinanszírozási program is, amit 2013-14-től meghirdettek, szakmailag egy marhaság. Nem attól függ, hogy mennyi forintot lehet kibocsátani, és forintban mennyi finanszírozást lehet fölvenni, hogy mit gondol erről a gazdaságpolitika. Ez attól függ, hogy a külső-belső pénzügyi egyensúly hogyan alakul. ha a külső egyensúly romlik, akkor azt forinttal sajnos nem lehet finanszírozni, ahhoz, hogy azt a lukat be lehessen tömni, ahhoz devizahitelt kell fölvenni. Ez történt az elmúlt 2-3 évben, különösen a tavalyi évben már látszott, de 2020-tól már lényegében szükséges volt egyre több devizahitelt fölvenni, mert a belföldi pénzügyi megtakarítás nem fedezte a belföldi beruházásoknak a finanszírozási igényét.
Igen, bár annyiban hadd kötekedjek, vagy védjen meg a kormányt, hogy azért amikor az önfinanszírozási programot meghirdették, akkor adottak voltak a feltételek, tehát akkor jó volt a külső egyensúly, és amikor megromlottak, hát akkor láttuk tavaly, vagy idén most ebben bizonytalan vagyok, hogy hogy megnöveltük a devizakötvényállományt.
Én nem lennék ennyire megengedő, mert abban az időszakban éppenséggel rendkívül olcsó volt a világpiacon a devizahitel, és nem csak arról volt szó, hogy annyi devizahitel, annyi forinthitelt bocsátottak ki, ami az adott évi finanszírozáshoz szükséges volt, hanem kiváltották és kiszorították a korábban felvett devizahiteleket forinthitelért. És ennek egyik következménye, hogy ma ezeket a lejáró forinthiteleket kellett prémium magyar állampapírral, meg nagyon drága finanszírozással megújítani, és 2020-tól, különösen 2021-22-től, amióta a globális kamatkörnyezet is elkezdett emelkedni, nagyon-nagyon drágán tudjuk magunkat devizában finanszírozni. Ez természetesen még tovább nehezíti, hogy az uniós pénzek beáramlása is akadozik, de hozzá kell tennem, hogy amikor azt mondom, hogy úgy érzem, hogy és remélem, hogy nem lesz finanszírozási feszültség egyáltalán az elkövetkező időszakban, azért azt látni kell, hogy azok a deviza kibocsátások, amelyeket a magyar állam, a magyar szuverén hitelfelvevő és a kvázi szuverén hitelfelvevők, fejlesztési bank, Exim bank vesznek fel, ezek rendkívül drágák. Ezeknek a kamatprémiuma, a kamatkockázati felára mondjuk a német államkötvényekhez képest 250-300-350 bázispont, 3-3,5%-os többletet jelent. Hogy érzékeljék a hallgatók, Görögország, amelyik ugye a világ egyik legsúlyosabb válságán esett át 10 évvel ezelőtt pontosan, 150 bázispontot fizet ezzel szemben. Hogy az összegek is érzékelhetőek legyenek, 1 milliárd dolláron ha csak azt számoljuk, hogy 200 bázisponttal fizetünk többet, mint ami a besorolásunk szerint, a hitelminősítésünk szerint indokolt lenne, az 20 millió dollár évente. 10 évre, ha fölveszünk hitelt, az 200 millió dollár. De nem 1 milliárdot kell fölvennünk, vagy eurót, 1 milliárd eurót, hanem több milliárdot kell az évek során fölvennünk. Szóval nagyon-nagyon drága mulatság az, hogy a magyar gazdaság és a magyar gazdaságpolitika megítélése a piacok szerint lényegesen rosszabb, mint a hitelminősítők szerint.
Igen, azért mosolygok, mert valószínűleg még nem láthattad, de remélem téged is érdekel, és a nézőknek mondom, hogy hát a felvételkészítés napján pénteken pont egy nagyobb cikkünk jelent meg ebben a témában, a kereskedelmi bankok számára előírt MREL nevű mutató kapcsán pont a kamatfelárakról írtunk egy nagyobb írást. Egyetlen gondolattal még hadd csatlakozzak hozzád, amikor ugye azt mondtad, hogy hát van olyan, amikor a magyar kormány drágább hitelre cserél le olcsóbb hitelt, nem akarok nagyon multidézésbe belemenni, de hát akár az IMF felüldözését is megemlíthetjük ebben a sorban, amikor bizonyos politikai okokból hát inkább finanszíroztuk magunkat drágában, csak ne az IMF felé legyünk eladósodva. A monetáris politikára szeretnék még rátérni, mert már említetted korábban, hogy a forint árfolyam szempontjából van annak kockázata, hogy hol is van a magyar kamatszint. Ugye ami végre megindulhatott, hogy egy egységesebb monetáris politika, ez azt jelenti, hogy az alapkamat és az irányadó kamat nem tér el, érdemi csökkentésében vagyunk éppen benne, 75 bázisponttal lehetett már két alkalommal is csökkenteni az alapkamatot, csak ugye valóban ez azzal a veszéllyel jár, hogy nagyon szeretnénk sok szempontból az, hogy lejjebb menjen a kamatszint a magyar gazdaságba, több legyen a beruházás, növekedjünk, Viszont, ha nem olyan vonzó a forint, akkor van egy olyan veszély, amit most az elmúlt hónapokban tényleg nem érzékeltünk, hogy megint begyengülhet a forint. Nem tudom, hogy itt lehet-e ilyen számokat, töréspontokat, időszakokat mondani, mert ugye amiket lehet hallani, hogy akár 7%-ig, 6%-ig, de mindenképpen hát olyan márciusig még töretlen lehet ez az alapkamat csökkentés. Hogy látod, tehát mekkora ilyen automatikus lendület van ebben, hogy még nagyobb forintárfolyam kockázat nélkül mehetünk lefelé, vagy hol van az, ahol már el kell gondolkodni egy óvatosabb politikában?
Az a kamatcsökkentés, ami megvalósult az elmúlt hónapokban, az úgy tűnik, hogy megfelelő mértékében, ütemezésében is. Esetleg lehet, hogy nem zárnám ki, hogy esetleg lehetett volna tartani a 100 bázispontos lépéseket is, de ezt a jegybanknak kell kvázi tesztelnie, és óvatosan mérlegelnie, hogy milyen ütemben halad előre. Az tény, hogy az előretekintő pozitív reálkamat szint az most hónapról hónapra emelkedik. Az év elején és az év közepén még nagyon durván negatív reálkamat volt, ami az infláció szempontjából biztos, hogy káros és hátrányos. Ahogy az infláció elkezd csökkenni, és ezt követően elkezdte a jegybank mérsékelni az irányadó kamatát, elértünk egy olyan pontot, amikor előre tekintve, 1-2-3 hónapra előre nézve a kamat, a jegybanki irányadó kamat és a várható infláció között pozitív különbség van. Ez mindenképpen jó a belföldi infláció szempontjából. Ugyanakkor a forint árfolyama szempontjából is nagyon óvatosan mérlegelnie kell a jegybanknak, hogy milyen lépéseket, milyen dinamikával hoz, mert hogy a külföld, a pénzpiaci szereplőket, a devizapiaci szereplőket magunk közszólva egyáltalán nem érdekli közvetlenül a belföldi infláció. Őket az érdekli, hogy a forint és az euró kamat között van-e akkora különbség, ami abban az esetben, hogyha ő euróból forintba konvertálja a befektetését, akkor az a kamat különbözet biztonságosan nyereséget ad neki az adott időhorizonton. Minél kisebb ez a különbség, nyilván annál érzékenyebbek, annál óvatosabbak a devizapiac szereplői, annál kevésbé mernek euróból forintba átmenni, és itt már mérlegelik azt, hogy az ország makro mutatói hogyan alakulnak, a külső egyensúly mindenek előtt, és ilyen szempontból fontos az is, hogy az államháztartás egyensúlya, illetve a belföldi infláció hogyan alakul. Tehát azt gondolom, hogy itt óvatosnak kell maradnia a jegybanknak, és szeretnék még egy félreértésre utalni. Ugye attól hangos a magyar közélet, az üzleti élet és mindenki, hogy ilyen magas kamatok mellett nem lehet gazdaságot jól, hatékonyan működtetni, növekedést nem lehet elérni. Én ezt árnyaltabban látom. Részben saját tapasztalatom is ezt mondatja velem, mert a fiatalabb hallgatók nem emlékezhetnek rá, de a korombeliek igen. 95 és 2001 között Magyarországon végig magas nominális kamatszint volt. Ennek ellenére 96 elejétől 2001 közepéig, végéig a közép-kelet-európai régió leggyorsabban növekvő gazdasága volt a magyar, éves átlagban 4% fölötti volt a növekedési ütem, egyensúlyi pályán, fenntartható pályán, és a magánberuházások által vezérelt, export és magánberuházás által vezérelt pályán. Tehát önmagában az, hogy a nominális kamatok hol vannak, ez nem determinálja azt, hogy mekkora lesz a hitelkereslet, mekkora lesz a beruházás, mekkora lesz a vásárlási szándék, akár például a lakáspiacon is. Viszont azt kell mondanom, hogy a legfontosabb az, hogy mennyire hiteles a gazdaságpolitika, mennyire hiteles az infláció csökkenésben való bizakodás, mennyire pozitív a várakozása a gazdaság szereplőinek. Ha a jövőre vonatkozó várakozásai kedvezőek, akkor nyugodtan belemehetnek változó kamatozású hitelfelvételbe. Nyilván, hogyha azt várja mindenki, hogy 1-2 éven belül elérjük a 3%-os inflációt, a kamat, az irányadó kamat lemegy 3-4-5%-os szintre, akkor nem fog beülni egy 10%-os fix kamatozású hitelbe 5 évre vagy 10 évre, mert ingét gatyáját kifizeti. De ha változó kamat, de hogyha ezt hiszi, és változó kamatozású hitelt vesz föl, akkor ahogy a bench, ahogy a kamat megállapításnak a bázisa csökken, akkor az ő terhei is csökkennek, és nyugodtan mehet előre. Ha nem hisz a jövőbe, ha nem lát kibontakozást a gazdaságban, ha negatívak a várakozásai, akkor nem fog beruházásba, fejlesztésbe kezdeni. Ugyanígy a lakosság esetében is 8% körül viszonylag kevesen vesznek föl hitelt. Bár itt is attól függ, ha véletlen valaki arra számít, hogy az infláció megugrik, az árak fölmennek, a nominális bérek is emelkednek, akkor nyugodtan fölvehet 8%-ban.
Az még nagyon jó is lehet.
Mert az nagyon jó is lehet a nap végén. Tehát ez a egyoldalú kijelentés, hogy ilyen magas kamat mellett nem lehet, ez nem állja meg a helyét. Egyébként egy fix kamatozású hitelt is át lehet finanszírozni, ki lehet váltani, a konkurenciához át lehet menni, és hogyha a szabályozók, mondjuk például a lakosság esetében jó irányú változásokat hoztak a jegybanknak a beavatkozásai, hogyha valaki át akar finanszírozni, akkor ne szenvedjen büntető kamatot emiatt. Ezt meg lehet csinálni az üzleti szférában is, és akkor nyugodtan belemehet valaki egy fix kamatozásba, ha egy év múlva sokkal kedvezőbbek a feltételek, átfinanszírozza.
Igen, volt egy mondatod, amikor ugye a jövőképről beszéltél, hogy hát nagyon fontos az, hogy mit látnak a gazdaság szereplői, mennyire hiteles a gazdaságpolitika. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekelne, hogy hogy látod azt, hogy mennyire hiteles. Itt elsősorban az a széthúzás érdekelne, hogy hát azt lehet látni, hogy sokszor ilyen látványos kommunikációs elemekbe is, de mintha a kormány és a jegybank, vagy nevesítve mondjuk Nagy Márton és Orbán Viktor, illetve Matolcsy György, hát máshogy látná részben a problémákért a felelősséget, részben a legfontosabb feladatot. Ha most szakmailag próbálom és nem személyes impulzusokra lefordítani ezt, ugye Nagy Mártonék már élénkítenének, vagy valami fajta intenzív kamatcsökkentést és növekedést szeretnének, Matolcsy György pedig hát ebben a jegybank elnöki sapkájában azt kell, hogy mondjam, hogy hát a pozíciónak megfelelően óvatosabb, és azt mondja, hogy az infláció csökkentése miatt azért még szigorú monetáris politika szükséges. És ennek aztán vannak durvább, személyeskedő megnyilvánulásai is. Ez mennyire, hogy is mondjam, fér össze a hitelességgel, tehát mennyire látsz ezeknél a pozícióknál mondjuk más országokban ilyen nyílt összeütközést, vagy ez inkább rosszul jön ki a befektetők előtt?
Egy ilyen nyílt vita az nyilvánvalóan alássa a gazdaságpolitika hitelességét. Itt részben egyébként a személyektől sem lehet függetleníteni a kialakult vitát, mert hogy egy bűnbakkeresés folyik. Egy bűnbakkeresés folyik abban az értelemben, hogy kifelelős azért, hogy 2020 óta lényegében a magyar gazdaság alig növekedett, a legnagyobb inflációt viselte, szenvedte el, és a felzárkózásban minimum megtorpantunk. És az előbb már említett nagyon komoly, súlyos strukturális kihívásokkal néz szembe a magyar társadalom. Nos, ebből a szempontból egymásra mutogatnak a szereplők.
Hogy szalonképesen fogalmazzak, a kudarcnak nincs gazdája.
Így van. Miközben a kialakult helyzetért, ha súlyokat kellene mondanom, akkor azt kell mondanom, hogy egy olyan egyharmad részben azok a tőlünk kívülálló külső tényezők, exogén tényezők, mint a pandémia, az energiaválság és a háborúnak a közvetett hatásai felelősek, 30-40%, de a maradék 60-on testvériesen osztozik az én szememben a költségvetési és jövedelempolitika, azaz a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank. Na most Ebben a helyzetben, ami a két fél közötti vita, az egy valós vita. Az egyik oldal élénkíteni akar, anélkül, hogy az élénkítésnek a fenntarthatósági kritériumai adottak lennének. Nincs erős külföldi kereslet, nincs kihasználatlan munkaerőkapacitás, nincs kihasználatlan versenyképes exportkapacitás, nagyon-nagyon alacsony és kielégítően és frusztráló a termelékenység növekedése az elmúlt időszakban. A költségvetésen keresztül nem tud élénkíteni, a jövedelmeken keresztül tud, de az nagyon veszélyes az inflációra is, és a külső egyensúlyra vonatkozóan is, mert az fogyasztási keresletet élénkít, és nem az exportot. A másik oldalnak pedig, aki súlyosan megégette magát azáltal, hogy teljesen indokolatlanul és a mandátumával szemben tudatos inflációgerjesztő politikát folytatott 2017-től kezdve, korrigálni igyekszik a bizonyítványát, és igyekszik ahhoz a vonalhoz visszatérni, ami a jegybanknak a törvényi kötelezettsége, hogy tudnék az árstabilitást, a bankrendszer stabilitását, a pénzügyi stabilitást erősítse. A két nézet között pillanatnyilag nem áthidalható a különbség, és az, hogy egymást nyílt színen hívják tetemre, az nagyon-nagyon sokat árt a magyar gazdaságnak, a magyar társadalomnak. Intézményesen szokásos és nagyon gyakori, hogy a költségvetésért felelős miniszterek és a jegybank között vita van, ellentét van.
Jó esetben inkább szakmai.
Szakmai típusú, de kulturált körülmények között ezeket zárt ajtók mögött szokás megvitatni. Ott muszáj, ott kell, ott nyílt lapokkal kell mindenkinek játszania, és ott kell megállapodásra jutni. És nem a nyílt színen lefolytatni ezeket a vitákat, mert ezek bizony a gazdaságpolitika egységének, hitelességének, végrehajthatóságának ártanak, és a végrehajthatóságát kérdőjelezik meg.
Igen, és hogyha olyan túlzó kifejezéseket is használnak a felek, hát az nyilván konkrétan befektetőket is elriaszthat. Nekem egy záró kérdésem lenne, és annak lenne egy konkrét eleme, meg egy általánosabb, a magyar jövőről szeretnélek természetesen kérdezni. Az első az az uniós forrásokra vonatkozna, hogy az a bejelentés, ami egyfajta előleg folyósítását jelentette, tehát valamiképpen szinte biztosra vehető, hogy a jövő év első negyedévében kisebb forrás, 1 milliárd euró alatti forrás már érkezhet a magyar gazdaság fejlesztési céljaira, ugyanakkor semmilyen mérföldkövet nem engedtek el, és nem is tekintenek teljesítettnek az unió képviselői, tehát ezt a helyzetet hogyan látod, és hát nagyon sokszor említetted azt a helyzetet, hogy milyen növekedési korlátaink vannak például a munkaerő tekintetében, és hogy mennyire jó lenne hát akár nekifutni a nagy rendszereknek, ami más országokat sikeressé tett, oktatást mindenképp kiemelném, illetve hát ugye azt az alaptézist is megismételném, hogy jó lenne, hogyha az egy főre jutó hozzáadott érték, termelési érték, termelékenység javulna a magyar gazdaságban, mert ez lenne a kitörés. De ebben látsz-e olyan irányt, konkrét intézkedést, olyan, nem tudom, unique selling pointot, hogy angolosan fogalmazzak, ami Magyarország számára jó jövőkép lehetne?
Kezdjük az uniós forrásokkal. Az uniós forrásoknál némiképp nem is jelentéktelenül jobb a helyzet, mint amit így első látásra általában szoktunk mondani. Ugyanis nem csak ezt az közel 1 milliárd eurót kaphatjuk meg jövőre előlegként egyelőre, hanem minden évben megkapjuk az 1,5-1,6 milliárd eurónyi agrárfinanszírozási támogatást. Tehát ez azért azt jelenti, hogy ez már a magyar gazdaság méretében is egy...
A terület alapot.
Tehát ez egy nagyon, ez nincs kondícióhoz kötve, ezt ha esik, ha fú, megkapjuk. Ebben az évben is egyébként összességében, ha én jól számolom, 4 milliárd eurónyi forrást biztos, hogy kaptunk az előző 7 éves programból, akkor volt bizonyos energetikai támogatás, és volt az agrártámogatás is, tehát ebben az évben még nagyon komoly az a deviza, ami befolyik az Európai Uniótól. Hozzá kell tennem, hogy ezeknek az összegeknek a felhasználása az elmúlt mondjuk 15 évben nagyon, a hatékonysága nagyon nem kielégítő. Alacsony a hatékonysága, és tulajdonképpen egy belföldi túlkeresletet hoz létre, amely csak akkor nem inflációs, és addig nem inflációs, amíg van kihasználatlan munkaerőtartalék, illetve van kihasználatlan exportképes tőkekapacitás. Ezek nagyjából 2018 környékén kifújtak, tehát onnantól kezdve ez az EU-s forrás, akarjuk, nem akarjuk, belföldi túlkeresletet hoz, azaz inflációt csinál, a külső mérleget, csak a kereskedelmi mérleget rontja, a fizetési mérleget nem, mert ugye a devizát azt megkapjuk. Nos, a jövőre vonatkozóan fontos lenne természetesen, hogy ezeket az uniós forrásokat megkapjuk, és legalább ilyen fontos lenne, hogy ezeket mérhetetlenül hatékonyabban használjuk fel, mint az elmúlt időszakban. Ebbe a hatékony felhasználásba belefér az is, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztéseket csináljunk, amelyeknek esetleg rövid középtávon nincs növekedést generáló hatása. Az viszont nem fér bele, ami sajnos az egész Európai Unióra jellemző, hogy az unió adófizetői által biztosított pénzt magánzsebekbe juttatjuk. A vissza nem térítendő ingyenes pénzjuttatás a magánberuházásokhoz az azt gondolom, hogy katasztrofális, nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban. Hogy bizonyos szempontból puhább legyen az a pénz, amit így kiosztanak, az sem ízlésem szerint való, de mondjuk az elmegy, különösen az újonnan csatlakozott országok esetében, mert nálunk azért 40-50 év kimaradt a piacgazdaságból, úgyhogy nincs egy kellően erős tőkés osztály, és hogy ezt támogatni kell, ezzel én egyet tudok érteni. De az ingyen pénz az kinyírja a gazdaság teljesítményét, aláássa a versenyképességét, korrupcióhoz vezet, a megtérülési követelményeket a béka feneke alá viszi, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz hatékonyságú ez a fajta tőkeallokáció, nem járul hozzá az ország hosszú távú növekedéséhez, ellenkezőleg kifejezetten egy idő után visszaütés és nagyon rossz hatással van. Hogy miben lehetne előre menni, vagy hogy lehetne előre menni? Itt egy ilyen asztalnál ezeket elmondani viszonylag könnyű, megvalósítani pokolian nehéz. Azt hiszem, hogy a költségvetésen belül mind a kiadási, mind a bevételi oldalon egészen jelentős átalakításokat kellene végrehajtani annak érdekében, hogy azokon a területeken, amelyek mindenki számára, aki kicsit gondolkozik, világos, szükséges, hogy felzárkózzon Magyarország, ahhoz erőforrásokat lehessen átcsoportosítani. Ilyen az oktatás mindenek előtt, elfogadhatatlan, ami Magyarországon az oktatásban van, nem csak a bérekben. A bérek azok kifejezetten garantálják, ha így marad, Magyarország hosszú távú lemaradását, rövid és hosszú távú lemaradását. Elfogadhatatlan az a bérszint, amivel a óvodapedagógustól az egyetemi oktatóig ma Magyarország működik. Nagyon-nagyon fontos problémánk az egészségügy. Nem csak azért, mert személyesen a családokat nagyon súlyosan érinti, de a gazdaság szempontjából is egyáltalán nem mindegy, hogy hány évtizedet él le valaki egészségben, munkaképes helyzetben, és hogyha az egészségügy nem működik, akkor ez növekedésben, versenyképességben kimutatható károkat okoz, amellett, hogy az életminőségében, hát pótolhatatlan az, amit egy jó egészségügy tudna nyújtani. Nagyon súlyos problémák vannak a szociálpolitikában. Kifejezetten csökken Magyarországon a szociális egyenlőtlenségre fordított összeg, ami azt jelenti, hogy az ország fejlettségéhez képest lényegesen többen élnek szegénységben, nyomorban, mint amit a jelen feltételek között elkerülhetetlen lenne, mert ne legyünk naívak. A legfejlettebb országok is sajnos küzdenek ilyen problémával. Mi a lehetőségeinkhez képest sokkal több ilyennel küzdünk. Ez is egyébként a növekedés szempontjából is nagyon fontos, mert ugye ha az oktatásnál megfelelő erőforrásokat, struktúrákat, reformokat, akkor a szegénység is kevésbé sújtaná a társadalmat. Nyilvánvalóan sokkal többet kellene fordítani kutatásfejlesztésre, ez megint az oktatással is összefüggne, az egyetemi kutatóbázisok, meg az akadémiai kutatóbázisok is akkor jobban szerepelnének. Nos, azt gondolom, hogy a költségvetésen belülről ezeknek az irányoknak a finanszírozása megoldható. Tehát nem igaz az, hogy ezekre mind nincs pénz. Lázár János mondta a napokban, hogy utaljak rá, hogy idézzem a MÁV, a vasút fejlesztése kapcsán, hogy arra van pénz, amire akarnak. Igaza van. Ebben a költségvetésben nem egy nagy művészet több ezer milliárd forintot találni, amiből ezeket a célokat konszenzussal lehetne finanszírozni. Egy nagyon fontosat emelnék ki, Magyarországon úgynevezett gazdaságfejlesztésre a GDP 9,5%-át fordítjuk. Ez az OECD országok hasonló kiadásainak lényegében a kétszerese. Ha 9,5%-ból csak 2-t elvennénk, az 1600 milliárd forint egy évben. Ebből 3-4-5 év alatt az előbb említett célokat meglehetősen hatékonyan lehetne támogatni, és akkor még nem beszéltem a közmédiára fordított horribilis pénzről, 200 milliárdról beszélünk összesen, nem beszéltem az élsportra fordított 450 milliárdról, nem beszéltem a direkt kormánypropagandára fordított 110 milliárdról, nem beszéltem arról, hogy mondjuk a növekedési hitel és a növekedési kötvény kapcsán az ezeket felvevő gazdasági szereplők horribilis talált profittal bírnak, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy itt 2,5 az MNB veszteségével szemben azok, akik fölvették a 2,5%-os kamatozású hitelt, illetve kötvényt, azoknak horribilis profitja keletkezik. Tehát itt van, ahol nagyon nagy a nyereség, a Magyar Nemzeti Bankban és a Magyar Államnál emiatt nagyon nagy a veszteség. Tehát azt kell mondanom, hogy lehet olyan, és akkor még nem beszéltem az adórendszer különböző részeiről, ahol adócsökkentésekre és racionális adókivetésre is szükség lenne. Úgyhogy mindezek szerintem megvalósíthatóak lennének, ehhez egy alapvető fordulatra lenne szükség a gazdaságpolitikában.
Tökéletes zárszó. Surányi György, nagyon szépen köszönöm, remélem máskor is eljössz hozzánk. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Jövő héten, illetve 2 hét múlva is lesz podcastunk. Kérem, iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, és aki teheti, az támogasson is bennünket. A viszontlátásra!